Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa és Netanyahu, izraeli miniszterelnök telefonon beszéltek. 14. Leó, legyen vége a háborúnak. A pápa felhívta Piczaballa bíborost, hogy kifejezze közelségét a gázai plébánia elleni támadás után. Madarasi István, Kossuth Díjas szobrászművész készítette a Firenzében felállított Semmelweis szobrot. Interjú az alkotóval. A pápa és Netanyahu telefonon beszéltek. 14. Leó, legyen vége a háborúnak. Pénteken délelőtt Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök, telefonon felhívta Leó pápát Castel Gandolfói rezidenciáján. Erre azt követően került sor, hogy csütörtökön izraeli katonai támadás érte a gázai Szent Család templomot, amelyben 3 ember meghalt, többen megsérültek, akik közül néhányan súlyosan megsebesültek. Erről a Szentszék sajtóirodájának péntek délutáni közleménye számolt be. A telefonbeszélgetés során 14. Leó megismételte felhívását, hogy adjanak új lendületet a tárgyalásoknak, valamint hogy érjék el a tűzszünetet és a háború befejezését. A pápa továbbá aggodalmát fejezte ki a gázai lakosság drámai humanitárius helyzete miatt, amelynek gyötrelmes árát különösen a gyermekek, az idősek és a betegek fizetik meg. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy sürgősen védelmezni kell az istentiszteleti helyeket, és mindenek előtt a hívőket, és minden embert Palesztínában és Izraelben. A pápa felhívta a Piczaballa bíborost, hogy kifejezze közelségét a gázai plébánia elleni támadás után. Pier Battista Piczaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája pénteken látogatást tett Gáza egyetlen katolikus egyházközségében 3. Theophilos görög-ortodox pátriárkával együtt. 14. Leó pápa felhívta telefonon Piczaballa bíborost, hogy kifejezze közelségét, törődését, imáját, támogatását és azt a vágyát, hogy mindent megtegyen nem csak a tűzszünet, hanem a tragédia megszüntetése érdekében is. Leó pápa többször is kijelentette, itt az ideje megállítani ezt a mészárlást, és hogy ami történt, az igazolhatatlan, valamint, hogy biztosítanunk kell, hogy ne legyen több áldozat, mondta a pátriárka pénteken a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. A jeruzsálemi latin pátriárkátus és a Szentföld összes egyháza nevében Piczaballa bíboros megköszönte a pápa szolidaritását és imáit, amelyekről már korábban is biztosította őket, és egyben kifejezte Gáza teljes katolikus közösségének háláját a Szentatyának. Az Izrael és a Hamász közötti háború 2023. októberi kezdete óta Ferenc pápa szinte minden nap telefonon beszélt Romanelli atyával. Piczaballa és 3. Theophilos pátriárkák pénteken látogatást tettek a plébánián, hogy kiálljanak a történtek által sújtott személyek mellett, áll a jeruzsálemi latin pátriárkátus közleményében. Humanitárius partnereikkel együttműködve több 100 tonna élelmiszersegély, elsősegélycsomag és orvosi felszerelés eljuttatását biztosították, amelyből mind a keresztény közösség, mind a Gázában élő többi család részesül. A pátriárkátus biztosította a támadásban megsérült személyek evakuálását Gázán kívüli egészségügyi intézményekbe, ahol ellátásban részesülnek, áll a közleményben. A látogatás biztonságáért imádkozva a pátriárkátus a katonai tevékenységek felfüggesztését szorgalmazta. A latin pátriárkátus kijelentette, hogy továbbra is szilárdan kiáll a keresztény közösség és Gáza teljes lakossága mellett, mondta. Nem felejtik el őket, és nem is hagyják magukra őket. A jeruzsálemi pátriárkák és egyházi vezetők közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben szolidaritásukat fejezték ki a gázai katolikus plébániára menekült emberekkel. Megingathatatlan egységben határozottan elítéljük ezt a bűncselekményt, hangsúlyozták. Az istentiszteleti helyek szent terek, amelyeket biztonságban kell tartani. A nemzetközi jog is védelmezi azokat. Egy közel 600 menekültet, köztük különleges ellátásra szoruló gyermekeket befogadó templom célba vétele, e törvények megsértése. Ez az emberi méltóság megsértése, az emberi élet szentségének lábbal tiprása, és egy szent hely meggyalázása is, írják. Az egyházi vezetők imáikról biztosították a gázai közösséget, és felszólították a nemzetközi közösséget, hogy szorgalmazza az azonnali tűzszünetet Gázában, amely a háború végéhez vezet. Arra is kérjük őket, hogy garantálják minden vallási és humanitárius helyszín védelmét, és gondoskodjanak a gázai övezetben élő éhező tömegek megsegítéséről. Madarasi István Kossuth-díjas szobrászművész készítette a Firenzében felállított Semmelweis szobrot. Interjú az alkotóval. Június 4-én avatták fel Semmelweis Ignác szobrát Firenzében az Ospedale degli Innocenti, az ártatlanok ispotája kertjében. Ez Európa legrégebbi árvaháza és jelenleg gyermekvédő központja. Az alkotást Madarasi István készítette. A művésszel beszélgettünk a szoboravatás kapcsán. Szeretettel köszöntöm Madarasi István szobrászművészt a Vatikáni Rádió vonalában.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit innen Budapestről.
Abban a megtiszteltetésben volt része, hogy Firenzében a helyi reneszánsz épületek egyik gyöngyszemének belső udvarán elhelyezték Semmelweisről készített szobrát. Az épületet olyan művészek szépítették, mint Botticelli, Ghirlandaio, Borromini. Mit jelentett önnek ez a megtiszteltetés, hogy ott állhatott, és egyben ez a megbízatás, amit megvalósított?
Akkor, amikor a felkérést kaptam arra, hogy ez a szobor ebbe a igen patinás épületbe kerülhet, akkor fölcsillant a szemem, mert az épületet Brunelleschi tervezte, aki a Firenzei Domnak a kupoláját. És számomra nagyon fontos volt az, hogy ismert építész által tervezett intézményen belül kerülhetett felállításra ez a szobor. A másik, ami érdekesség, kívül az épületen Luca della Robbia kerámia tondói láthatók, melyen az ismert kék-fehér kerámia ábrázolásban Pólyás babákat vitt ábrázolásra. Tehát ez is belejátszott abba az örömbe, hogy megtiszteltetésbe, hogy ez a szobor oda kerülhetett.
És milyen volt ott állni a felavatás alkalmával?
Ez a minden szobrásznak, vagy az annak a szobrásznak, akinek szobrát felállítják, az egy olyan öröm, ami talán nem hasonlítható semmi mással. Az, hogy a műve elkerül olyan helyre, pláne nem Magyarországon, a hazájába, hanem Külhomba, a reneszánsz fellegvárába kerülhet ez a szobor, kerülhetett ez a szobor. Büszkeség töltött el a tekintetbe is, hogy Magyarország is ebből természetesen profitál, és büszke lehet arra, hogy ott lehet egy honfitársának a szobra. Azt, hogy ezt én megalkothattam, ennek természetesen volt előzménye, még 2015-ben keresett meg Rozival professzor úr, hogy jó lenne egy szobrot mintáznod Semmelweisről, akkor az első, így most csak lerövidítve a mondandót, az első Teheránba kerülhetett, a második Prágába, a nőgyógyászati klinikákhoz, a harmadik Tokióba van, és ott a Vöröskeresztnek az udvaron, amikor a mindenkori császárnő a Vöröskeresztnek a patronusa, ezért kerülhetett oda. A negyedik Budapesten és az ötödik Kópia Firenzében most állhat. Remélhetőleg a jó sokáig, az idő végezetéig ennek a neves intézménynek az udvarán.
Önnek számos kötődése van, számos szál fűzi Itáliához. Megosztaná ezeket a hallgatóinkkal?
Boldogan és örömmel. Jó múltkoriban valaki kérdezte, hol volt a legtöbb kiállításod? Hát Olaszországban. És hadd említsem itt gyermekkoromnak a emlékeit. Édesapám úgynevezett római iskolás volt. Rómába tölthetett kétszer egy-egy évet. Ott dolgozott, tanult a Magyar Akadémián. És nagyon sokat hallottam róla Olaszországból. A tanulmányaim folytán pedig részben a művészeti gimnáziumban, részben a iparművészeti főiskolán kiemelt helyen szerepelt az olasz reneszánsz, az olasz művészet. Itália önök hazája. És így nem általam kezdeményezett, hanem ismerettség által kezdeményezett kiállítások volt. Ahogy az bevezetőben mondottam, 19 kiállításom volt eddig Olaszországban, és ebből 3 Firenzében. És pedig 2011-ben a Museo Casa di Dante hívott meg, a Dante Múzeum hívott meg, hogy egy kiállítás elejéig szívesen látnak. Hát ebből 3 lett, mert elkezdtem Dante isteni színjátékát az énekek szerint elkészíteni. Tehát 11-ben volt a pokol, 13-ban 2 évre rá a purgatórium, és 16-ban 3. kiállításom ebben az intézményben a Paradicsom 33 képével. Ez összesen 100 darab kép. Ezt egyszerre egy helyen nem lehetett kiállítani, de a kiállításra szánt kis terme alkalmat volt a 100 kép bemutatására, tehát azért volt mód szerencse tételenként kiállítani, de hát elkészíteni is, hát ennek 6 év volt a készítési ideje, 2-2 év. Olvasni kellett hozzá, vázatolni kellett hozzá. Részlemez képek, és nem nagyok a képek, hogy könnyen lehessen szállítani, vinni. 25x25 centis vörös részlemez képek. Tehát ez volt ott, és hát legutoljára 19-ben Rómában a Magyar Akadémia mutatta be ezt a 3 tételes 100 képet.
És azzal is büszkélkedhetünk a hallgatóknak, hogy a szoborképeket Ravennában aranyéremmel méltatták a nemzetközi Dante Biennálén. Szívből gratulálunk ehhez a nemzetközi elismeréshez is.
Igen, még 1994-ben, 96-ban, 98-ban és 2000-ben lehettem részes a Ravennai Dante Biennálénak. És az első alkalommal 94-ben, pont akkor, amikor sajnálatos módon az édesapám meghalt, a Dante isteni színjátékának a pokol kapujának a kis modelljét, kis tervét készítettem el, és ezt jutalmazták egy tartományi aranyéremmel. Az érdekesség, ez a kis aranyérem, egy Giacomo Manzu által készített kis aranyérem. Madarak vannak rajta. Talán nem véletlen, hogy a madarakkal, mert nem csak a nevemen keresztül, hanem ilyen értelemben is összefüggésbe kerülhettem.
Visszatérve most a Semmelweis szoborhoz, honnan merítette az ihletet ennek elkészítéséhez?
Az édesapám, ahogy említettem, szobrászművész volt, éremművész volt, és őnek is volt egy Semmelweis érme, amit a Semmelweis Egyetem felkérésére készített. Ez is példa lehet, és példa volt számomra, de kaptam olyan, vagy találtam olyan fotókat Semmelweisről, amely számomra meghatározó a karaktereit illetően, és ennek megfelelően ezt a Onicenti kertjében látható módon mintáztam meg. Agyakba, aztán bronzba lett öntve, cizellával patinázva lett, és egy szép posztamens került alá. Tehát volt olyan látványom, ami alapján ezt a igen karakteres, nagyra becsült orvosnak a portréját meg tudtam mintázni. De hadd utaljak itt Rozival professzor úrnak a ebbéli tevékenységére, illetve felhívására. A magyar szobrászat történetében ilyen nem volt. Most mondjuk Semmelweis tényleg a legismertebb orvosok közé tartozik a világon, mindenhol ismerik nőgyógyász körökben is, talán nem nőgyógyász körökben is, és a világ összes nőgyógyászati klinikájának írt egy levelet, amelyben tudatta azt, hogy Magyarország jó szívvel ajándékozna egy szobrot, domborművet az illető intézmény részére. Ezt a magyar állam finanszírozta, és a Semmelweis Egyetem ajándékaként kerülhetett ezekbe az intézményekbe. Írd és mondd, eddig 27, ez a firenzei volt a 27. Semmelweissel kapcsolatos alkotás, és hát ez egy különlegesség. Még egy nevet szükséges megemlítenem, mert Erika Emma Fodré asszony, grófnő asszony, aki ismerettsége révén ennek az intézménynek felajánlotta a Firenze intézménynek, amiről beszélünk, hogy a magyar állam ajándékozna egy szobrot, és akkor elindult egy adminisztratív tevékenység. Egy évet kellett várni arra, hogy ez felállításra kerüljön, de a grófnőasszonynak elévülhetetlen érdeme az, hogy ez most oda kerülhetett.
Számos alkotása egyházi, vallási ihletésű. A kortárs művészek körében nem annyira jellemző ez a fajta vonzódás. Honnan fakad önnél ez a kötődés?
Hát egyrészt a neveltetésemből. A szüleim vallásosan neveltek, templomba járó vagyok mind a mai napig, és ezt büszkén vallom, és ennek megfelelően tevékenykedem. A Jóisten olyan felkéréseket adott meg, mint Szent Mihály Arkangyal, vagy a MS Mester által készített Mária és Erzsébet találkozása, a vizitáció képe alapján készíthetett szobrom itt Budapesten a nőgyógyászati klinikának az aulájába. Életnagyságú figurák. A MS Mester képe szolgált számomra alapul. Természetesen ezt nekem térbe, plasztikába kellett vörös rézlemezből hegesztve megálmodni és megalkotni. Szent Mihály Arkangyal szobra Veszprém város főterén áll, egy öttonnás kövön 3 méteres figuráként az angyal és az alatta rajta taposó sárkány vagy ördög figuráján. Ez is rézlemezből készült, hegesztve. Ezek mind olyan kedves és meghatározó figurák, akiket én így ilyen formában szoborba önthettem, de sorolhatnám Szent Tukácsot, aki az orvosok és a festők védőszentje, vagy Szent Tukácsot, a 4 evangélista figurája. Ez ilyen szobába elhelyezhető méretűek, 1,30 méter körüliek. Több ilyen van. Gábriel Arkangyal, vagy Szent Kristóf, aki a kis Jézus cipeli és a teher alatt. Igen, érződött a Kristófnak a vállán ez a súly. Tehát mind ez olyan előkép és olyan tartalmat és kifejezést módot igényel tőlem, amit boldogan és örömmel készítettem.
Milyen jövőbeli tervei vannak? Milyen projektekben vesz részt?
A közelmúltban több éremnek a megalkotására kértek, a urológiai klinikának tavaly elhunyt professzoráról, Romics Imréről kellett egy érmet mintáznom, ami egy urológiai konferencia keretében lett átadva. De ha már az urológiai klinikáról beszélünk, ennek az aulájába áll egy Szent Liburius szobor. Az előbb kérdezte az egyházi tartalommal bíró alkotásokat. Hát ez is azok közé tartozik. Szent Liborius a védőszentje az urológusoknak. Életnagyságnál egy kicsikét nagyobb nagyságba áll ennek a klinikának az udvarán. Azután erre a avatásra, firenzei Semmelweis avatásra készítettem egy ajándékérmet rajta, ennek a szobornak a kicsinyített mása fél nagyságban, 9 centis érem nagyságában. Azután a Farkaséti Mindenszentek templomába egy monstrancia tartót készítek a 4 evangélista figurájával. Nem nagyok, 18 centi nagyságú figurákról van szó rézlemezből hegesztve abban a stílusban, hogy én készítem ezeket. Ez áll most leghamarabb előttem, amit el kell, hogy készítsek.
Gratulálunk ezekhez a megbízatásokhoz, és a további munkáihoz is. Isten áldását és sok kreativitást kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Madarasi István Kossuth Díjas szobrászművésszel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus! Mária Rádió.
Programajánló következik.